délben. Este azt figyeltem, azt kerestem, mikor melyik állomáson szólal meg a boogie. Egyszer egy zenetanár komolyan felkarolt, talán már mondtam, nehéz gyermekkorom volt. Apámnak megígértem, virtuóz leszel, és végig zongoráztam 4 vagy 5 hetet. Átmentem vizsgákon és tilos helyeken, játszottam lányokkal és fúvós hangszeren. Sok tervem megvalósult néhány év után, de valahogy kimaradt a bugi a zongorán. És csak egy, és csak egy, és csak egyetlen egy érdekel. Reggel, délben, este azt figyeltem, azt kerestem, mikor melyik állomáson szólal meg a... Játszom mindenem, egyedül zongorázni nem hagytak sosem. Most végre eljátszhatnám, hogyha akarnám, de ma már kinek kell egy bugi a zongorán. És csak egy, és csak egy, és csak egyetlen egy érdekelt. Reggel, délben, este azt figyeltem, azt kerestem, mikor melyik állomáson szólal meg a bugi. A bugi.
Lovasi András és Bugi a zongorán című dalát hallgatjuk, és közben jönnek üzenetek. Lőrinci azt írja, hol dolgoztak ezek a fiatalok ez idáig, erre lennék kíváncsi, illetve egy másik hallgató név nélkül megjegyzi, hogy kicsit erőltetett ez a fiatalítás mindenáron.
Szerintem minden tudatos választó le tudja ellenőrizni, hogy kik a jelöltek az ő választókörzetében, és ennek tudatában megy el majd szavazni.
Folytatjuk tovább a rádióiságot. Videót tett közzé a romániai út- és vasútépítéseket monitorizáló Pro Infrastruktúra Egyesület az Észak-Erdély autópálya Radnót és Maroskece, valamint a Nyárátő Marosvásárhely közötti szakaszon zajló munkálatok jelenlegi állásáról.
Elvileg a Radnót és Maroskece közötti 15 kilométeres szakaszon hamarosan befejeződnek a munkálatok, és szintén elvileg jövő év végére elkészül a Nyárátői szakasz is. Bódi Zserit kollégánk Elekes Róberttel, a Brassói útügyi igazgatóság szóvivőjével beszélget.
Hogyan halad az autópálya építés jelenleg, valamint a Jeddi terelő útról is ejtsünk pár szót, és a Vásárhely Jász szakaszra is térjünk ki.
Baros megyében, Vásárhely környékén több mint 30 kilométer autópályán dolgozunk jelen pillanatban, amint azt említeni tetszett, tényleg 3 szakaszról van szó. Ugye a legfrissebb szakasz ez a Nyárátő Marosvásárhely közti szakasz, ez tényleg egy rövidebb autópálya, de ezt kiegészítő egy több mint 4 kilométeres bekötőút. Tehát ez is nagyjából egy ilyen 10 kilométeres útszakaszról beszélünk. Ezt most kezdték el kevesebb, mint egy hónapja, de szerencsére egy nagyon komoly cég dolgozik, a Strabag cég dolgozik ezen a szakaszon, és már nagyon-nagyon jó haladnak elsősorban az előkészítő munkálatokkal, ami azt jelenti, hogy eltávolítják a legfelsőbb földréteget, és előkészítik a töltések lefektetését. Kollégáim ott vannak a építőtelepen, és tényleg nagyon-nagyon jól haladnak a munkálatok. A következő szakasz Radnót és Nyárátő közötti szakaszon, ott már lehet járni az autópályán, viszont Radnót és Maroskecse közötti szakaszon nem sokára majd lehet járni autóval, mivel itt már közel 100%-os a munkálatoknak az elvégzési hányada.
Mikor lesz az a nem sokára?
Reméljük, hogy őszig kész lesz. Itt most az építőcégtől függ, ott az olasz asztalgyi cég dolgozik. Ők is nagyon jól haladtak a munkálatokkal. Mindennek ellenére, ugyanis koronavírus problémáik is voltak, volt néhány megbetegedett munkásuk, és több részen le kellett zárni a munkálatokat, ugyanakkor az esőzések is nagyon belezavartak, de szerencsére nagyon jól haladnak, és őszig, szeptember, októberben biztos már ott is lehet járni. A következő szakaszra viszont kisebb gondjaink voltak, itt a Maroskecse-Aranyos-Gyéres szakaszról beszélek. Ott sajnos a román Strákó cég igencsak nagy pénzügyi problémákkal küzdött az elmúlt évben, és ezért gyakorlatilag leálltak a munkálatok, de szerencsére idén tavasszal hosszadalmas tárgyalások után sikerült újraindítani ezeket. Miért fontos ez? Gondolom, hogy a hallgatók is most már tudják, hogy ez a Maroskecse-Radnót szakasz nem fogjuk tudni használni, hogyha a maroskecsi letérő nem lesz kész. Ugyanis akkor nem lehet fölmenni az autópályára, de amint azt a kollégáim jelentéseiből láttam, jelen pillanatban nagyon jól dolgoznak, ott is alvállalkozók fogtak neki a munkálatoknak, és most már valós esélyek vannak arra, hogy a szomszédos autópályaszakasz elkészültével együtt kész lesz a letérő is, és akkor lehet majd használni. Ugyanakkor újraélettek a munkák ezen a közel 17 kilométeres szakaszon Aranyos-Déres és Maroskecse között is, tehát nem csak a letérőn dolgoznak, hanem a többi szakaszokon is. Reméljük, hogy itt is újra fognak életni a munkák, és be fogják tudni hozni a lemaradást. Mi mindennel támogatjuk, amivel csak lehet. Tehát érdekes dolgok történnek ilyen az infrastruktúrális szempontból Maros megyében, és elkövetkező években Vásárhely és Kolozsvár közt már autópályán lehet járni, majd reméljük, hogy jövőre.
Tehát jövőre már úgy gondolja, hogy lehet közlekedni Maros-Vásárhely és Kolozsvár között autópályán.
Igen, ez a Maroskecse-Aranyos-Gyéres szakasz befejezésétől függ, de hogyha így folynak a munkálatok, ahogy most elkezdték közel egy hónapja, akkor úgy gondolom, hogy jövőre van esély arra, hogy autópályán közlekedjenek a vásárhelyiek, ha Kolozsvár fele mennek. Ugyanakkor ezt bukaresti kollégáim foglalkoznak, nem itt helyileg, de tudom, hogy előre haladottak már az előkészítő, úgymond bürokratikus intézkedések, ami a Marosvásárhely-Jákosfalva szakaszt illeti, illetve ez igazából a Marosvásárhely-Fogaras szakasz, mert ugye Brassó megyéig le fog jönni ez az autópályaszakasz, ez is már előre haladott bürokratikus előkészületekben van. Ugyanezt mondhatjuk el a Marosvásárhely-Jas útszakaszról is, autópályaszakaszról. Itt már egészen konkrétan a megvalósíthatósági terven dolgoznak, ennek a felújításán igazából, mert már létezik egy régebbi, de hát ez 2006-ból származik, hanem nem tévedek, és fel kellett újítani. Tehát itt is az elkövetkező időszakban lesznek előrehaladások, vagy ez év végén, vagy jövő év elején. Ami a Jedi kerülőutat illeti, itt, ha jól tudom, utolsó információim szerint jelen pillanatban egy úgymond felmérő tanulmányon dolgoznak a bukaresti kollégáim, illetve az a cég, aki a közbeszerzési folyamatot megnyerte, ugyanis, mint tudják, a munkálatoknak körülbelül egy harmadát végezte el a régi cég, mielőtt a szerződést felbontották volna, és azt most fel kell egészen pontosan mérni, hogy milyen munkálatokat végeztek el, mi az, ami még hátra maradt, és utána majd fog következni egy új beszerzési, közbeszerzési folyamat egy másik cég kinevezésére, aki majd gyakorlatilag a munkálatokat el fogja végezni. Sajnos ezek igencsak bonyolult ügyek, minden ilyen szerződés felbontás ugye még törvényszéki eljárásokkal is jár, és akkor ezek sajnos nagyon-nagyon kitolják a határidőket.
Elekes Robertet, a Brassói Ütügyi Igazgatóság szóvivőjét hallották.
csupa jó hírek, már annak is örülünk, ha évente 20 km autópályát átadunk.
Nézzük pozitívan a dolgokat. Saját halottjának tekinti Bogdán Lászlót a Magyar Művészeti Akadémia. A Sepsiszentgyörgyi írót, költőt, újságírót 2011-ben választotta tagjává az Egyesület, a testület. Bogdán László termékeny író volt, évente több vers és prózakötetet is megjelentetett. Irodalmi munkásságát több szakmai díjjal ismerték el, többek között 2008-ban Márai Sándor díjat, 2010-ben József Attila díjat kapott, és a Román Írószövetség prózadíját kétszer is elnyerte. Emellett újságíróként is tevékenykedett, 1969-től Sepsiszentgyörgyön a Megyei Tükör munkatársaként dolgozott. 1987-től a Hét című heti lap szerkesztője volt, majd 1990-es évektől a Háromszék főmunkatársaként közölt írásokat főként kulturális és közéleti témákban. Bogdán László 72 évet élt.
Művelt, merész, kísérletező ember volt. Mai műsorunkban tőle búcsúzunk, ráemlékezünk, Bodis Edit, Demin Péter kollégánkkal beszélget.
Én azt hiszem, hogy egy ilyen rövid idő alatt, amennyi belefér ebbe a műsorba, az a legfontosabb talán, hogy ő egy nagyon művelt és nagyon merész ember volt. Ez jut eszembe először. Tehát aki beszélgetett vele, az valósággal letaglózódott, vagy hogy nevezzem, egyrészt már szeretett is beszélni, nem volt könnyű közbevágni, de másrészt mindent tudott. Onnan kezdve, hogy hány kötete volt Szemlér Ferencnek, odáig, hogy kiölte meg Pasolinit, hogyan halt meg Pasolini, a filmeket is nagyon nézte, követte, szerette. Egy egészen különálló, de valami más kivételes, ezt a szót kerestem, kivételes egyéniség volt, hogyha szinte ha bármelyik városba elképzelem, vagy beleképzelem, és Sepsiszentgyörgy, ahol ő élt, az nem egy nagy város, tehát ott még talán nagyobb ámulattal figyeltem néhány árkosi író találkozón, hogy mi mindent tud ez az ember, és kivel is beszélget erről, mármint ott Sepsiszentgyörgyön. Tehát egy kis közösségben, ez a lényeg, egy viszonylag kis közösségben, kivel beszélget, hol az ő tere, az ő szellemi tere. Nem sikerült megfejtenem, vagy nem is az én feladatom, hogy megfejtsem, és lehet, hogy máshol ugyanilyen lett volna. Nagyon társasági lény volt, és nagyon magányos, azt hiszem.
Ha a műveit kellene elemezned, itt ha megnézzük, több mint 40 kötete jelent meg, verses kötet, regények, tehát nagyon széles a paletta, fordított is egy kötetet, tehát nagyon sok mindennel foglalkozott, azt hiszem esszét is írt.
Írt, persze. Hát én azt mondanám, de ez már nagyon szubjektív, hogy én a prózájával sose tudtam mit kezdeni. Egyszerűen úgy éreztem magam, mint egy ilyen ingoványban. Vagy biztos, hogy a Duna Deltában vannak ilyen helyek, hogy az ember azt se tudja, hogy most pontosan hol van és merre kellene mennie. A költészete az már sokkal jobban tetszett. Az már mindenféle fokozójelző nélkül mondhatom, hogy egyszerűen tetszett. Ugye a magyar nyelv az a furcsa nyelv, ahol a jobb az nem jobb, mint a jó. És a szebb az nem szebb, mint a szép. Tehát nem jobban tetszett, hanem tetszett egyszerűen. És ott is ismételném és kiemelném ezt a merészséget. Tehát, hogy Pound nevében írt egy kötetet, Ezra Pound nevében, vagy Ezra Pound, nem is tudom, hogy nevezzem, rímeire, de ezt nem a szószorok értelmében mondom, hanem motivumaira, motivumaira, életére, életművére rímelve írt egy kötetet. Nagy magyar versekre írt mai változatot.
És volt egy álneve is, Vasili Bogdanov név alatt.
Bogdanov, így van, azt is akartam mondani, és azt is, tehát hogy sokan megpróbálkoznak ezzel, de ő annyira művelt volt, hogy tényleg jól tudta ezt csinálni, mint mondjuk Kovács András Ferenc is, aki talán a legnagyobb, lehet ezt így mondani, vagy van ennek így értelme ebben az alakvás költészetben. Na tehát, hogy Bogdán Laci, ő ez volt a művelt, kísérletező, merész ember, több ilyen kellene, azt hiszem, ebben a világ.
Igen, minden bizonnyal. Tegnap a Bogdán László halálhíre kapcsán a könyvespolchoz léptem, és megtaláltam az egyik első kötetét, a Játék mozgó tükrökkel, a Kriterium kiadásában, ami 1983-ban jelent meg, és mit ad Isten, ma reggel a kollégáim egy 1983-as hangfelvételt találtak a rádió hangarchívumában. Most ezt hallgatjuk meg.
Bogdán László a Játék mozgó tükrökkel című elbeszélés kötete kapcsán lépett az olvasók elé.
Ezt a könyvet tulajdonképpen a következő lelkiállapotban írtam, és itt elolvasnék 10 sort a könyvből. Engem abban az időben, tehát ebben, amiben most vagyok, már nem érdekel az irodalom és az írás. Amúgy álmokfutó dilettáns módjára az ökológiai építészettel foglalkozom. Akkori véleményem szerint, mielőtt az alkotmányról beszélnénk, az ember környezetét kell megváltoztatnunk. Azokban az években, melyre gyakori, de mégsem zavaróan sűrű levelezésünk esik, ugyan teszünk még egy kísérletet Vári Attilával egy nemzedékeket összekötő metanyelv kialakítására, de kísérletünk nem jár sikerrel. Ekkor végre rádöbbenek első kritikusom, maga is kiváló költő, virálatának mélységes igazára. Még 1967-ben írja nekem egy férfiasan tartózkodó őszinte levelében, hogy érzékelni ugyan érzékelem nemzedékem ellentmondásos helyzetét, de ez még távolról sem művészet. Döntök, elvonulok a világtól, amúgy is kora gyermekkorom óta foglalkoztatott a szigetre vonulás elmélete. Szigetre viszont nem vonulhatok, a Kígyók szigete bizonyos okok miatt le van zárva, és a Duna egyes szakaszainak átalakítása óta eltűnt az Adakale is, amely pedig megfelelt volna céljaimnak. Pusztába se vonulhatok, töprengek idegesen, ide-oda keringve egy holdsütésben üldögélve meditáló puli körül. Erdők még vannak, tennivalóm világos, kiszakadva eddig életemből és a társadalomból a hegyek közé az erdőbe vonulok kutyámmal, gombóccal. Hát most ott vagyok, és onnan hordom, vagy szeretnék hordani a reményt.
Minden reggel újra élek, szemem kinyitva, ha körülnézek, szemembe zúdulnak fürge kis képek, szorosan egymás után. Ébredéskor tolongnak képek, mindazt akarják, hogy visszatérjek egy olyan világba, ahol kell éljek, ahol a múltam van és a jövőm van. Minden reggel megtudom, hogy mi a nevem és azt, hogy hol élek, átismétlem reggelre kelve, miért is ver a szívem. Emberfajta, szólnak a képek, embernek fajtája kell, hogy ráébredj arra, hogy folytasd, mit félbe hagytál, arra, hogy agyadba vésd. Emberfajta, mondják a képek, ebbe a világba beküldtek téged, nézd, amíg megteheted. Vésd agyadba, időd megszabva, állj a sorba, emberfajta. Mondják a képek, világba kerültél, álomnak vége van, világnak nincs vége. Álomnak vége van, világnak nincs vége. Meg vagy szabva, emberfajta, szemedbe tódulnak hajnalonta, s mondják a képek, itt van, hát nézzed, álomnak vége van. Világnak nincs vége. Álomnak vége van. Világnak nincs vége. Álomnak világnak vége van. Világnak nincs vége.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Önök pedig a Marosvásárhelyi Rádió rádióság című műsorát hallgatják, és a műszaki kollégáim az imént jelezték, hogy a megnövelt teljesítményű 96 FM frekvenciánkon újra szól a Marosvásárhelyi Rádió, úgyhogy elnézésüket kérjük az eddigi csendért, de reméljük, hogy a továbbiakban még jobb minőségben hallgathatják Marosvásárhelyen is a Marosvásárhelyi Rádiót.
És lépünk is tovább, hiszen van még egy anyagunk. Romániában bocsájtották el a legtöbb vendéglátóiparban dolgozó személyt, derül ki egy felmérésből. De a felmérés nem csak erre fókuszált, hanem arra is, hogy mitől félnek leginkább a szállodaiparban dolgozók.
A Romániai Szállodaipari Szövetség vezetői attól is tartanak, hogy augusztusban nagyon megsínlik a különböző intézkedéseket és a bizonytalanságot. A Sepsiszentgyörgyi Park Hotel igazgatójával, Kovács Istvánnal, Farkas Júlia kollégánk beszélget.
Én most onnan kezdenék, hogy dicséretes az, hogy a személyzetnek és a kollégáknak adtak 75%-os fizetést, mivel az éttermek be vannak zárva, és a rendezvények teljesen elmaradtak, esküvők, keresztelők, bankettek teljesen elmaradtak. A nyári kertünk az működőképes, de mivel mi parkhotel a városközpontjában van, sajnos nem egészen érvényes nálunk az a vakációs hegyek felhasználása, elvesszük, csak minden vendég inkább a tengerpartra, vagy a hegyekbe, kis panziokba, helyekre megy, ahol nincs nagy forgalom, a városközpontba tölti a szabadságot. Ezért minket ez nagyon-nagyon érint, mert nagyon kevés vendégünk van, egy pár vendég van csak, és a terasz az nem ment meg minket ahhoz, hogy legfelsőbb 2-3%-os kapacitással tudunk dolgozni, és pillanatnyilag csak. Hogy miért áll rosszul, hát most több oka is van, szerintem inkább az emberek fegyelmezetlensége, ami minden egység azért fölkészültünk, hogy helyek legyenek feltétlenítő szerekkel, hőmérőkkel, abszolút a személyzetet is fölkészítettük, miért betartjuk, de az a baj, hogy vannak, akik nem veszik egészen komolyan, és van, aki meg túlzottan komolyan veszik. Szóval kéne egy olyan középut, hogy mindenki vigyázzon magára, de azért működőképes legyen az egész, mert ha nem veszik komolyan, akkor tetszik látni, ilyen gózpontok alakulnak ki, és akkor minket nem, hogy több enyhítő intézkedés történjen, hanem inkább akkor megszorítások vannak következni. Én nem tudom, mit mondjak, annyit tudnék, hogy szerintem a fogyasztók kéne egy kicsit jobban vigyáznak magukra. De tudatosítani nekik, hogy azért elmehetnek, csak betartnak bizonyos igényei szabályokat.
Hogyan látja, mik a legnagyobb veszélyek most jelen pillanatban a vendéglátóiparban?
Hát a veszélyek közé sorolhatnám, hogy már augusztus 10-e van ma, ami azt jelenti, hogy 2-3 hét, és a teraszoknál este már hűvös van. Hiába tették a 11 órát, már székek közben azért már este 9-10 után már nem biztos, hogy augusztus 20-30-a után kifognak, hogy esténként már hűvösebb van, és emiatt még az a pár vendég sem biztos, hogy jön. A másik meg az a másik veszélye, amit nagyon félek, hogy liberalizálták a gázárakat is, és azon kívül jön az ősz, kell fűteni a szállodát, és nem tudjuk, hogy lesz a vendég, vagy nem.
Vannak-e turisták? Mi a helyzet most?
Belföldi turizmus van, pillanatnyilag, de nagyon kevés. Ahogy ebből említettem, inkább a helyvidéki panziókat keresik, mint a városi nagyszállodát, vagy pedig tengerpartot, ugye. És nagyon kevés az a belföldi turista, aki minket fent tudna tartani, úgyhogy ebben a pillanatban nagyon rosszul néz.
Lemondják-e a foglalásokat gyakran, vagy inkább?
Naponta. Pillanatnyilag lemondtak egy csomó olyan rendezvényt a magyarországi szerződéseinket, akik magyar csoportokat, vagy szlovák csoportokat, meg szerb csoportokat tudunk fogadni, akik szoktak hozzánk járni. Ugye nem tudnak hazamenni a karanténes helyzet miatt, és ezért minden utazás, minden ilyen körutakat lemondottak, teljesen egy sincs, teljesen lemondott mindenki minden. Azon kívül még a kisebb családok is lemondtak, voltak ilyen 10-20 fős foglalások, ilyen kisebb baráti társaságok, mikrobuszok, itt esetleg egy körutat csináltak a Románia területén, azokat is mind visszamondták. Úgyhogy teljesen a belföldi turizmusra lennénk, de mivel mi városban vagyunk, emiatt még az sem működik.
Most egy kicsit a funkcionális dolgokra kérdeznék rá. Hogyan oldják meg a kötelező tisztasági előírásokat? Be lehet-e tartani azt, amit a kormány...
Teljesen be lehet tartani. Azt tudjuk, hogy egy vendég alszik egy szobában, ha nem fél feleség, az teljesen működőképes, minden szobát ellátunk, felültetítő szerekkel, bajáratnál van felültetlenítő szőnyegünk, van automata, készfertőtlenítőnk, van többfajta felültetlenítő szerünk a recepciónál, amivel védjük a úgy a kollégákat, mint a vendégeket, mert minden ilyen biztonsági intézkedést bevezettünk, a kollégák tudják is, úgyhogy szerintem biztonságosan lehet jönni nyugodtan, és nem annyira zsúfolt, hát nincs vendég, hát nem zsúfoltság, úgyhogy nyugodtan. Én szerintem azok az egységek, akik nekünk most ilyen naponta ellenőrzésekre vagyunk kitéve, ezek betartják. Szerintem sokkal rosszabbul tartják be a tengerparton, vagy olyan helyeknek, hogy csak egy villa vagy egy ilyen akármilyen hétvégi házat, szerintem sokkal nem tartják be a biztonsági szabályokat, mint nálunk egy működő szállodában, ahol a mi biztonságunk, a mi kollégáink érdekében is, és a vendégeink érdekében is.
Mit a legnehezebb betartani a meghozott szabályok közül?
Szerintem semmit. De kicsit meg is szoktunk hízadni a maszkot, amikor meleg van a kertbe, de már megszokták, szóval is szokásba volt ezeketőni, az emberek lassacskán rászoktak, hogy be kell tenni, kell fertőszeníteni, ezeket már megszokták, nem tudnék olyasmit mondani. Annyi az egész, hogy csak kertbe, ugye a lépületnél csak 19-20 személyt lehet fogadni, és az elég nehéz, mert a nagyobb rendezvények most melyik rokonságot vágja le egy keresztelőre esküvőnél, hogy csak 10 jönnek el, vagy 20-án jönnek el. Na, úgyhogy azon kívül ugye nem lehet táncolni, zenekart csinálni, meg ilyesmi, de ezért a vendégek inkább félnek jönni, vagy nincs kedvük.
Ön szerint mi lehetne a megoldás arra, hogy minél több vendéglátóipari cég túlélje ezt az időszakot?
Hát én szerintem, amikor én úgy láttam, hogy kell ellenőrizni, de azért nem kell minden nap ellenőrizni, azt, amikor nincs senki, hát akár kivetít ellenőrizni, de nincs senki, vagy kevés a vendég. Ezt kéne visszafogni, azon kívül pedig én inkább a fogyasztókra szeretném azt, hogy nagyobb odafigyeléssel próbáljanak, ha elmennek szórakozni, vagy meginni egy sört, egymással szembe, egymásra tiszteletbe tartva, és a igényei szabályokat betartva, mert ilyen vendégek, amik teljesen korrekt, pontosan és tökéletesen mindent betartanak, meg vannak olyan vendégek, akik megkommentálják, vagy nem tartják be, vagy tovább mennek, vagy megsértnek, ilyet is. Ha elfogyasztatunk egy vacsorát, ha azért betartunk szabályokat és vigyázunk egymásra, nem azt jelenti, hogy nem megyek, mert nem lehet táncolni, de nem lehet, nem tudom, és akkor nem.
Ez volt a ma délelőtti rádióság, hamarosan híradóval folytatjuk, Kurta Kinga és Szász Attila.
És köszönjük kollégáink nevében is, Bodis Edit, Szász Edit, Farkas Júlia, Demény Péter, aki lassan kollégánká válik, illetve Borbély Zoltán műszaki munkatársunknak. Maradjanak a Marosvásárhelyi Rádió társaságában a holnapi viszonthallásra.
Információk, hírháttér, elemzések. A Marosvásárhelyi Rádió tájékoztató műsora. Rádió újság.
társadalmi célú hirdetés.
Szeretjük Székelyföldet.
Ezért a használt olajat nem öntjük a kagylóba.
Saját egészségünk érdekében fogyasszunk naponta legalább 2 liter folyadékot, lehetőleg ásványvizet.
Társadalmi célú hirdetést hallottak. Dél van.